Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Nerada Mátyás addiktológiai tanácsadóval Bajcsi Norbert beszélget.
Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, Bajcsi Norbert vagyok. A mai vendégem Nerada Mátyás, addiktológiai konzultáns lesz velünk. Mátyással az én történetem annó még 2016. decemberébe kezdődött, amikor lekerültem Ráckeresztúrra az Emereki drogterápiás otthonába. Ő lett a mentorom. Mondhatom azt, hogy a mai napig is úgy tekintek rá, rengeteg mindent tanultam és kaptam tőle. Amikor én megismertem őt, elsőre nem nagyon tudtam hova tenni, mivel hogy a legtöbb munkatárs az szintén felépült függő volt, vagy hibá ebből üdítő kivétel volt. Úgyhogy köszöntelek itt köztünk.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást, és hát én is köszöntelek.
Arra lennék kíváncsi, nyilván én már azért nagyjából tudom, de hogy szerintem így a hallgatóknak elég érdekes lenne, hogy egy nem függő ember az hogy kerül-e egy drogterápiás intézménybe, egy református intézménybe dolgozni.
Azt hiszem, hogy ennek van egy emberi oldal, amit én teljesen gyakorlatilag. Én a 80-as évek óta barátomnak tekintem Topolánszki Ákost, akinek a misszió alapításához is köze volt, illetve dolgozott is így a Ráckeresztúron, vagy vezette az otthont. És én nagyon gyakorlatilag okai voltak a mi kapcsolatunknak ezen a téren, mert hogy én faiparban dolgoztam, bútorrestaurátorként, egyszer megkeresett, hogy szeretnének faipari gépeket vásárolni, mert hogy valami foglalkoztatás kellene a srácoknak. Oké, segítettem, megvettük, aztán persze jött a következő, hogy meg kéne tanítani a srácokat használni a gépeket. Na, hát én valahogy így kerültem le, és én jól éreztem magam köztük, szívesen töltöttem ott időket, hétvégeket, fociztunk, főztünk, bohóckodtunk. Ez egy ilyen nagyon emberi dolog volt, és akkor így egyszer föltették a kérdést, hogy nincs-e kedvem ott dolgozni. Hát akkor így nem nagyon volt, tehát, hogy más céljaim, más terveim voltak, de aztán hozta úgy az élet, hogy egyszer így igent mondtam, és én a srácokkal kezdtem el foglalkozni, együtt dolgoztunk, barkácsolgattunk, csináltunk fából tárgyakat. Aztán, hogy telt az idő, így megkedveltem ezt a dolgot, és aztán ez irányba így elmozdultam. Elindultam így ezen a segítő pályán, sulikkal, képzésekkel. Ez egy emberi része így ennek az egész történetnek. Mikor már évek óta lenn voltam, akkor kezdett el foglalkoztatni, hogy tulajdonképpen mitől is érzem én magam itt jól. Én tényleg soha nem anyagoztam, Zuglóban nőttem föl, találkoztam persze függőkkel, de úgy sosem foglalkoztatott ez a dolog, de hogy mit keresek én ezen a területen, vagy mitől érzem jól magam. Nekem is volt ilyen szupervizorom, kócsom, akivel így a saját egyéni szakmai dolgaimat át tudtam beszélni. Vele beszélgettünk erről egy csomót, és azért ő segített erre így rávilágítani, hogy volt egy mozgássérült húgom. Ő ilyen 0 éves korától ilyen teljes ellátást igényelt anyámék részéről, és hát soha nem adták így intézetbe, és mint két jó szociális munkás gondozták a húgomat. Hát én ezt láttam világ életemben otthon, tehát ez valahogy így beleivódott, vagy így benne volt így a család kultúrájába. Aztán szerintem ez nekem is fontos volt, de ami talán ettől egy picit lényegesebb, volt egy olyan része is a dolognak, hogy mindig szerettem volna így a húgomat meggyógyítani, és hogyha nem ment, akkor talán majd segítek másoknak.
Azért azt tudjuk, meg halljuk, látjuk, hogy nagyon sok gyógyult srác is utána így hasonlóképpen kezd el gondolkozni, amikor meglátja bent ezt a segítői vonalat, és akkor elindulnak ezen az úton. Én azt látom, hogy szinte egy húron pendülnek azon, hogy csak abból lesz jó segítő, aki már megjárt ezeket a poklokat. És az én véleményem az, hogy szerintem bárkiből lehet. Te mondjuk éreztél már ebből mondjuk hátrányt vagy előnyt, hogy mondjuk te nem voltál aktív szerhasználó?
nem éreztem ebbe soha hátrányt. Egyrészt, hát főleg itt ebben a rádióban, így azért ezt szerintem így ide van, Isten útjai kifürkészhetetlenek. Tehát az, hogy kit hova vezet, és kinek hol van a helye, és hol lesz aztán a hivatása, akár a segítés, vagy bármi, ez azért egy kicsit ilyen összetett dolog. Egyébként így az addiktológiában, vagy ezzel kapcsolatban is így a mai napig azért rengeteg félreértés van, és többek között ez az egyik. Hát hogyha mondjuk én elmennék a vesémmel egy specialistához, akkor nem egy olyat keresnék, akinek már kivették a veséjét, vagy művesélye van, mert hogy az biztos jól tud segíteni. Ez szerintem abszolút nem ezen múlik. Azt igen látjuk, hogy sok felépülő szenvedélybeteg, akár a bent a rehabon is azért elsőre ezzel találkozik. Azzal találkozik, hogy jó kapcsolódni emberekhez, jó beszélgetni, hogy ez egy fontos dolog, és nyilván amikor így elindulnak a felépülés útján, akkor szerintem ez teljesen természetes, így megfogalmazódik, hogy ha nekem segítettek, akkor én is szeretnék segíteni. Ez egy ilyen tök jó dolog, és elindulnak ezen az úton. Na, de hogy visszatérve, hogy rengeteg ilyen félreértés van, amiket talán jó lenne tisztázni egyszer, vagy így összeszedni, csokorba szedni, mert én azt gondolom, hogy ha ezeket azért így tudnánk tisztázni, akkor az hatékonyabbá tenné talán így a gyógyulást is, mert ugye az is egy ilyen tévhit, hogy a szenvedélybetegség az nem egy genetikai probléma, vagy nem egy élethosszígtartó betegség, és aztán most még így csokorba lehetne szedni azokat a dolgokat, amik egyszer lehet, hogy igazak voltak, egyszer lehet, hogy ez volt a legjobb tudás, lehet, hogy erre jutottak el felépülő szenvedélybetegek, lehet, hogy akkor, abban az időben, mit tudom, így fogalmazták meg maguknak is így leghatékonyabban a segítést, de hát azért az évek során így halmozódik a tudás, tehát egyre több ismeretünk lesz, és egyre több tapasztalatunk lesz, és az emberi viselkedésről, a változásról, felépülésről, ma már sokkal-sokkal több mindent tudunk, mint mondjuk a múlt század 30-as éveiben. Szóval sokkal-sokkal több mindent tudunk, de ezek a nagyon berögzött dolgok, a társadalomban nagyon beégett dolgok, ezek sokkal lassabban tudnak megváltozni, ami szerintem így gátja a mai függők felépülésének. Kanyarodjunk vissza ahhoz a gondolat, hogy az Isten útjai kifürkészhetetlenek. Tehát én hogy kerültem erre az útra, az is egy történet. Hogy egy felépülő szenvedélybeteg hogy kerül erre az útra, hogy ki miért kezdi el magát jól érezni, ez megint a történetnek az egyik része. A másik, hogy akarunk-e segíteni, hogy hajlandóak vagyunk-e megtanulni jól segíteni, hajlandóak vagyunk-e arra, hogy tudjunk figyelni a másikra. Hajlandó vagyok-e nem nyakon önteni a másikat egy ilyen terápiás szószal, hanem hajlandó vagyok-e meglátni benne a szenvedő embert, akinek vannak elakadásai. Az egyik embernek itt, a másik embernek ott vannak elakadásai. Az ember egyik felépülőnek ilyen traumái vannak, a másik attól szorong. Lehet, hogy közösek a gyökerek, lehet, hogy ezek a gyökerek egészen korai gyerekkorba gyökereznek, és fiatal felnőtt korba fejtik ki a hatásukat, és indítanak el fiatal felnőtteket így a szenvedélybetegség útján. Lehet, hogy találunk egy csomó ilyen közös gyökeret, ami a segítésben talán fontos tud lenni, de ugyanakkor minden egyes történet kap egy egyéni színezetet. Hát én például ezt is nagyon magánélnek érzem, hogy senkit nem szabad leönteni egy ilyen terápiás szószal, és nem lehet leírni magát a felépülést, hogy mit tudom, a 23. napon ezt kell csináljad, a 142. napon azt kell csinálni, és akkor már meggyógyulsz, és akkor még beszélhetünk arról, hogy a felépülés az nem egy olyan folyamat, mint hogy betolom az autót egy szerelőhöz, hogy cseréljék ki a hibás alkatrészt, és akkor mehet minden tovább ugyanúgy. Mindenkinél valahol nyakon kell csípni így a függőségének a valós okát. Ezeket szerintem így kapcsolatban, a beszélgetésben, egy kialakuló bizalomban így nagyon gyorsan meg lehet találni. Ezeket a valós okokat, ezeket meg lehet érteni, ezeknek a hatását így el lehet halványítani, fölül lehet írni, ki lehet alakítani egy új életformát. Úgyhogy én nagyon-nagyon hiszek a változásban, én nagyon hiszek a gyógyulásban. Nagyon hiszek abban, hogy az ember így képes megváltoztatni a gondolkodását, a magatartását, a szokásait, hogy fel lehet kelteni emberekben így a belső motivációt a változásra, a gyógyulásra, hogy az emberek, ha egy kis külső segítséggel is, de vagy egy ilyen kis vezetéssel, de hogy képesek fölépíteni egy számukra élhető életet. És ebben a gondolatban szerintem így minden egyes szó külön fontos, hogy számukra élhető élet. Nem egyenlő azzal, ahogy én élek, nem egyenlő azzal, ahogy én gondolkodom, nem egyenlő azzal, ahogy én viszem az életemet, vagy szervezem a családomat, vagy ahogy én pihenek, vagy szórakozok, vagy mit tudom. Lehetnek közösek, vagy közel közösek így a szenvedélybetegség gyökerei, de minden egyes ember élete egy isteni csoda, egy egyszer ismételhetetlen valami. Erre szerintem így érdemes figyelni. És azt hiszem, hogy ezen az úton én szívesen segítek embereknek, ezen az úton szívesen gondolkodom közösen, szenvedélybetegekkel is. Hiszek, hangsúlyozom, hogy hiszek a gyógyulásban. A szenvedélybetegséget egy ilyen szociálisan tanult folyamatnak látom, ahol tényleg elképzelhető az, hogy transzgenerációs úton így öröklődnek szokások, viselkedések, viselkedési formák, egy-egy családon belül így öröklődnek ilyen kulturálisan, akár ilyen erőszakos viselkedések, vagy káros szokások. Nem azt gondolom, hogy ez genetikailag öröklődik, inkább ezek a családon belüli szokások tudnak öröklődni. A megoldási képletek, sokszor talán a reménytelenség, vagy a megoldó képletek hiánya. Szerintem inkább ezek azok, amik öröklődnek, és ezek azok, amik így akár gyerekfejjel találkozva ezekkel a családon belüli elakadásokkal, problémákkal, ezek azok, a jó stratégiák hiánya a fiatal felnőtt korhoz érve nagyon-nagyon tudnak hiányozni. És azt, hogy szeretnék lenni valamilyen, de képtelen vagyok rá, mert apám sem mutatta meg így a családban sem volt soha szokás, hogy hogyan kellene megküzdeni a ránk váró nehézségekkel. Na, szerintem ez az, ami leginkább így elindítja így a fiatalokat, így a szenvedélybetegség. Úgyhogy most meg lehet ezt az egészet úgy is fogalmazni, hogy a szenvedélybetegség mögött ott áll két marha nagy tényező, vagy nagyon nagy dolog. A számomra szükséges jó dolgokból nem történik velem elég, tehát nem szeretnek eléggé, nem figyelnek rám, nem bízhatom a családomban, nem támogatnak, észre se veszik a törekvéseimet, vagy a készségeimet, a képességeimet, tehát szükséges jó dolgok hiányoznak, vagy túl sok olyan dolog történik, amire meg semmi szükségem nem lenne. Tehát vernek, szidnak, büntetnek, korholnak, túl magasak az elvárások. Tehát ennek a kettőnek így az elegye, hogy hiányoznak jó dolgok, és tele van az életem rossz dolgokkal. Ha ez így igaz, és ez megint nem egy ilyen genetikailag öröklött dolog, ha a családom így működött, és gyerekként ebben volt részem, akkor fiatal felnőtt kor környékére nagyon el tudok tévedni így az életösvényen. Ha nincs mire támaszkodni, nem tudom a következő lépést, egyedül kéne megküzdeni, de nincsenek meg a megküzdési stratégiák, akkor nem tudok megfelelni így a saját elvárásainak se, a kor elvárásainak se, vagy akár iskolai elvárásoknak se, elkezdem magam rosszul érezni. Ha rosszul érzem magam, az meg egy rossz állapot. És akkor akár véletlenül találkozom egy társaságban az alkohollal, kellő mennyiségű alkoholt elfogyasztok, és egyszer csak megtapasztalom akár véletlenszerűen is, hogy azok a hétköznapi feszítő dolgok, hogy nem jó otthon sem, mert veszekednek anyámék, nem jó a suliba sem, mert nem tanítottak meg tanulni, mindenütt csak sikertelen vagyok, ezekkel nem jó együtt élni. Viszont kellő mennyiség alkohol elfogyasztása után megtapasztalom, hogy ezek a dolgok egyszerűen nem érdekelnek. Egyszer csak felszabadulok ezek alól a hétköznapi szorongató helyzetek alól, egyszer csak tudok vidám lenni, tudok fesztelen lenni, tudok gátlástalan lenni, jó értelembe vett gátlástalan lenni, és nem a borsodi bivajnak az íze lesz az, amilyen pótolhatatlan lesz számomra, hanem ezt az élményt fogom keresni, hogy a hétköznapi feszültségek, hogy sehol nem jó, hogy sehol nem érezhetem magam otthon, sehol nem érezhetem magam biztonságban, sehol nem kellek, ezeket egyszerűen kellő mennyiségű alkohol eltünteti. Egy ilyen véletlenszerű találkozás az alkohollal elindíthat valakit így a szenvedélybetegség útján. Most, hát ezen az úton, hogy utána találkozik mondjuk a füves cigivel, vagy aztán különböző tudatmódosítószerekkel, hát ez már így nagyon benne van. És az, hogy ezek függőséget okoznak, hát aztán az elején senki nem tudja. Mindenki élvezi az éppen választott szernek az előnyét, és egy jó darabig nem is érzik hátrányát. Aztán mikor megjelennek a hátrányok, akkor meg már függőségről beszélünk. És hát kapaszkodók nélkül, megoldási stratégiák nélkül, meg aztán tényleg egy ilyen nem kívánatos 20 év jön. Röviden így ezeket gondolom így a dologról.
nagyon jól felvázoltad, hogy a fiatalok, hogy belekerülnek ezekbe a körökbe a terápián, hogy lehet velük együtt dolgozni. Gondolom, hogy azért járnak mondjuk a magánpraxisba olyan emberek is, akik mondjuk akár nem nincsenek lenne ennyire mélyen, hogy nem kell bemenniük egy éves bentlakásos terápiára, vagy mondjuk korban már annyira idősek, vagy tényleg gyerekük van, családjuk. Mit gondolsz, hogy én legalábbis azt látom, hogy talán már kezd így a társadalmunk is egy kicsit e felé fordulni, hogy elkezdtünk merni, segítséget kérni. Én ezt egy nagyon jó útnak látom, hogy te ezekről a dolgokról, hogy mit gondolsz, aki így belelát a magán kliensei által?
E mögött is ott van egy rettenetesen furcsa félreértés. A mai napig nagyon-nagyon sok szakember, idézőjelben szakember így azt mondja, hogy egy szenvedélybetegnek nem lehet segíteni, csak akkor, amikor eljut élete mélypontjára. Na hát szerintem ez a végtelen tévút. Senkinek nem tudjuk megmondani, hogy kinek hol van a mélypont, kinek mi a mélypont. Most az, hogy elvesztettem a barátnőmet, vagy az állásomat, vagy a jogosítványomat, vagy az, hogy bekerülök pszichiátriára, vagy az, hogy a rendőr leveri a vesémet, vagy el kell jutni a kómáig, vagy a temetőig. Kinek hol van a mélypont? Ez nem tudjuk megmondani. Viszont hiszek abba, hogy a motivációt azt fel lehet kelteni, tehát a változás iránti motivációt föl lehet kelteni, és minél előbb visszafordul valaki ezen az úton, annál kedvezőbb helyzetből kell talpra állnia. De ha végignézzünk azért így nem csak a szenvedélybetegeken, vagy egyáltalán mondjuk a tudatmódosítószerfogyasztáson. Tehát nagyon-nagyon sok ember, nagyon-nagyon sok fiatal fogyaszt valamilyen fajta tudatmódosítószert. Ezeknek a döntő többsége soha életben nem lesz függő. Tehát ilyen rekreációs céllal használják. Aztán vannak olyanok, akik ugye elindulnak így a kényszeres használat irányába, de jön valami, tudom én most készül az érettségére, vagy épp a felvételire, vagy lesz egy barátnője, vagy egy társa, vagy valami történik, és akkor mondjuk is spontán abba hagyja. Így kikopik az életéből a fogyasztás, döntő többség ehhez a csapathoz tartozik. Aztán vannak, akik eljutnak így a kényszeres használattal, tényleg így a függőségig, és mondjuk amikor mondjuk a családját kezdi elveszteni, tehát mondjuk a párja fordul el, és akkor a gyerekekkel el akar költözni, vagy valaki esetleg már a vállalkozásában hoz rossz döntéseket így a szerfogyasztással kapcsolatban. Lehet valakinél így esik le a tantusz, hogy valamit kéne csinálni. Vannak olyan emberek, akiket pont a hozzátartozói szerettei lögdösnek tulajdonképpen így a változás irányába. Az esetek döntő többségében azért ezt látjuk, hogy a szenvedélybeteg így benne van a saját kis történetében, és általában a hozzátartozók azok, akik így látják kívülről, hogy baj van, és akkor informálódnak, segítséget keresnek, telefonálgatnak, mert amikor úgy valami úgy megvan, akkor valamilyen kis külső ilyen kényszerrel, presszióval, nyomásgyakorlással valahogy így eljuttatják valamilyen fajta kezelésbe így a szerettüket. Én nagyon sok ilyen emberrel találkozom így a magánpraxisomban, és hát ők azok, akiknek azért így mondjam, segíteni kell letenni a szert, tehát hogy elveszünk tőlük valamit, de rögtön adni kell helyette valamit. És hogy ők azok, akik ezt mondjuk így lábon ki tudják hordani. Találkozunk, megfogalmazunk dolgokat, megfogalmazunk feladatokat, megfogalmazunk ilyen végiggondolni valókat, változtatni valókat. Ők azok, akik a szerettükön keresztül kapnak egy ilyen belső motivációt, rá tudnak nézni a problémáikra, kapnak egy kis külső segítséget, és meg tudják változtatni így a helyzetet, föladják így a fogyasztás, és visszatérnek így a normál kerékvágásba, és aztán így élik az életüket. Aztán van egy ettől sokkal szűkebb réteg, akik mögött esetleg nincsen ilyen támogató kapcsolat, vagy már tönkrement, vagy sosem volt, de hogyha nincs egy ilyen támogató kapcsolat, aki informálódik, segítséget keres, tényleg így tolja így a szerettét a megoldás irányába. Hát ők azok, akik azért sokszor eljutnak a hajléktalanságig, elveszett egzisztenciák után sok-sok és nagyon-nagyon hosszú kábítószerfogyasztással töltött év után, igazából sokszor talán ilyen rendőrségi ügyek után, pszichiátriai kezelések után kapnak itt segítséget, már valamilyen segítő szervezeten keresztül kapnak egy információt arról, hogy létezik rehabilitáció, és hogy oda be lehet menni, oda lehet jelentkezni. Ez azért egy ilyen struktúráltabb, mondjuk egy ilyen terápiás rezsim keretén belül, mondjuk egy egyéves bentlakásos terápia keretében azért mégiscsak sikerül így megváltoztatni dolgokat. És sajnos vannak olyanok, akik nagyon-nagyon végigmennek ezen az úton, és nem tudják, nem találják meg a segítséget, vagy nincs körülöttük senki, aki segítsen, és ugye elmennek a falig. Szoktam mondani, hogy járunk esküvőkre is, meg temetésre is. Sajnos sok emberen nem tudunk segíteni, mert mondjuk egy ilyen 20-25 év hajléktalansággal, börtönnel, pszichiátriákkal eltöltött év után nehéz ilyen valós kapaszkodókat adni is. Nekünk nehéz odaadni ilyen kapaszkodókat, illetve piszok nehéz elfogadni, amikor már elhalványul a remény, már megjelennek olyan egészségügyi problémák, meg annyira kilátástalan az egzisztenciális helyzet, vagy annyi jogi nehézség egymásra rakódik. Hát ott tényleg az van, nehéz kapaszkodót adni, de ettől már csak szerintem elfogadni nehezebb ezeket a kapaszkodókat, és van, aki nem tudunk segíteni. Na,
szépen köszönöm, hogy eljöttél, és elmondtad ezeket. Azt gondolom így a beszélgetésből, hogy amit azért érdemes így mindenképp továbbvinnünk, és kihangsúlyozni, hogy merjünk segítséget kérni. Köszönöm szépen a hallgatóknak.
Én is köszönöm.
Nerada Mátyás addiktológiai tanácsadóval Bajcsi Norbert beszélgetett.